Folytassuk a Galatarevél tanulmányozását. Azzal kezdeném, hogy tegnap egy teljesítménytúrán vettünk részt. Egyrészt két fiammal, másrészt pedig több száz emberrel, ami a Mátrában volt, és egy elég hosszú és elég nehéz túra szakaszt jelöltek ki a számunkra. És magán a ismertető lapon már leírták azt, hogy ez nem egy egyszerű kirándulás, hanem ez egy teljesítménytúra, nagyon szigorú szintidőkkel, amit alig éppen hogy csak sikerült teljesítenünk. És a lényeg az, hogy volt egy kiindulási pont, volt nagyon sok állomás, 8-9 állomás, amit meg kellett érni, pecsételni kellett, hogy ott voltunk mindenkinek személyesen. Mert ugye a legtöbb helyre autóút is vezet, úgyhogy nyilván azért olyan helyeken voltak a pontok, hogy lehetőleg ne autóval közelítse meg valaki. De hát nyilván mindenki maga tudja, nem senki számára nem kötelező, hanem szabadon választott, hogy elmegy egy ilyen túrára. És ugye a végén, a beérkezéskor, hogyha szintidőn belül ér be valaki, akkor kap egy oklevelet, kap egy kis jelvényt, hogy teljesítette a túrát. Tehát tulajdonképpen egy díjat kap. Az érdekes az ilyen túrákban az, hogy ez nem verseny egymással. Tehát nem egymással versenyeznek az emberek, hanem csak a távval, csak a túra útvonallal versenyeznek, hiszen nincsenek sorrendek, csak az van, hogy valaki teljesíti, vagy nem teljesíti, kap a teljesítésért egy oklevelet és egy jelvényt és egy kis jelképes ajándékot, vagy nem kap. Tehát nyilvánvaló, hogy nem az ajándékért csinálja az ember, mert egy ilyen jelvény, amit kapunk, azért az nem annyira nagy érték, hogy ezért az ember ennyire küzdjön, hanem maga az, hogy végig csinálni valamit, ami a számunkra nem könnyű, nem olyan egyszerű. Lehet mondani, hogy nagyon szép dolog kirándulni, meg nagyon jó dolog a természetben lenni. Gyönyörű helyeken volt, hogy nyilván az ország legmagasabb pontjára fölment ez a túra, ugye a Kékestetőre is, a Gajatetőre is, hát azért nagyon szép helyekkel jártunk. De maga az egész teljesítmény túrának és ennek az a lényege, hogy avval a távval megversenyezzen az ember, amit kitűznek elénk, hogy meg tudjuk egy szintidő alatt csinálni. És azért mondom ezt példának, mert így tulajdonképpen ugyanilyen az életjárás, ugyanilyen a mi életünk is. Hogy elindul egy szakasz, amit ugye születéssel kezdik az ember élete, és aztán vannak ellenőrző pontok, ahol eljut az ember, ahol, ahogy mondják, pecsételni kell. Ugye nagyon sok ilyen, akár vizsgák, akár nagyon sok mindent föl lehet sorolni, de a lényegesebb pontok nyilván akár egy esküvő, akár gyerekszületések, aztán tovább sok-sok minden. Van, ahol pecsételik az ember életét, ahol adnak valamilyen pecsétet, hogy teljesítettünk egy szakaszt az életben. De az Isten igéje azt mondja, hogy a legfontosabb kérdés az Isten szerint, az Isten igéje szerint, hogy azt, amit Isten úgy mond, hogy vele, az ő számára azt a teljesítményt, amit ő tűzött ki nekünk, azt elérjük-e, vagy megtesszük-e, vagy elindulunk egyáltalán azon az úton, ami őtőle jön, ez a legfontosabb kérdés a számunkra. Az a legfontosabb, hogy az Istennek a teljesítmény túráján, hogy így mondjam, azon az életszakaszon, azon a versenypályán, amit számunkra kitűzött, mondja Pál ezt a korintusi levélben, abban járunk-e, megtaláltuk-e ezt az utat, megtaláltuk-e a kiinduló pontot, ugye a megtérés, az újjászületés a kiinduló pontja ennek az igének, ahogy mondja a Máté evangélium az Úr Jézus, hogy a szoros kapu és a keskeny út az a teljesítmény túra útvonal az ember számára, amit kell, hogy járjon. És ezzel kapcsolatos ennek az egésznek az örömüzenetének a megtalálásával és képviseletével kapcsolatos az ige szakasz, amit ma felolvasunk, amit a Galata levélből ma meg fogunk nézni. Elolvasom, és látható is lesz az első 10 vers. Hát Galata 2, 1-től 10-ig. Azután 14 esztendő múlva ismét felmentem Jeruzsálembe Barnabással, és magammal vittem Tituszt is. Kinyilatkoztatástól indítatva mentem fel, és eléjük tártam az evangéliumot, amelyet a népek között hirdetek, mégpedig külön a tekintélyesek elé, nehogy hiába fáradjak, és hogy eddigi fáradozásom se legyen hiába való. Még a velem levő Titus sem kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, noha ő görög volt. A befurakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgálvá tegyenek minket. Ezeknek egy pillanatra sem engedtünk, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számatokra. Azok pedig, akik tekintélyeseknek számítanak, hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm, Isten nem nézi az ember személyét, azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek. Ellenkezőleg elismerték, hogy a körülmetéletlenek között az örömüzenet hirdetésével engem bízott meg Isten, mint Pétert a körülmetéltek között. Mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek közötti apostolságban, az munkálkodott én általam is a népek között. És amikor Jakab, Kéfás és János, akiket oszlopoknak tekintenek, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a népekhez menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Csak azt kérték, hogy emlékezzünk meg a szegényekről, ez az, amit én igyekeztem is megtenni. A központi gondolat ennek, amit címnek is írtam itt a mindegyik lapra, mindegyik diára, az örömüzenet igazsága számotokra megmaradjon. Ez az, ami a mi számunkra is nagyon fontos. Az, hogy mi az evangélium, ugye magyarul azt jelenti ez a szó, hogy örömüzenet, ez egy olyan fontos kérdés, és egy olyan alapkérdése az ember életének, ami azt adja meg, hogy hogyan lehet Istennel élő kapcsolatba kerülni. Az örömüzenet az, amiről a Biblia beszél, hogy Isten újra és újra kínálja azt a kegyelmet az emberek számára, mindenki számára, hogy annak ellenére, hogy nem törődünk azzal, hogy mit akar Isten, amíg meg nem ismerjük az ő szeretetét, nem törődünk azzal, hogy mit azt csináljuk, amit mi szeretnénk, ahogy mi akarunk élni, ahogy mi jónak látjuk. Ennek ellenére Isten keres bennünket, mert ő tudja, hogy magunktól rossz úton járunk. Nem azon az úton járunk, amin kéne. Egy dolgot tudunk csak, igazából nagyon jól, tönkretenni magunkat is és a környezetünket is az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten kegyelme nélkül. Az evangélium üzenete az, hogy Jézus Krisztus a kereszten elvégezte, ami az üdvösségünkhöz, magyarul megmenekülésünkhöz szükséges. Jézus Krisztus váltságáért örök életet kaptunk, ami akkor kezdődik el az életünkben, amikor befogadjuk Jézust személyes megváltónknak, nem a földi életünk után. Ez azt jelenti, hogy amikor valaki megtalálja az Úr Jézus Krisztusban a kegyelmet, amikor örök életet kap, az akkor van, amikor megtér, amikor belátja, hogy ő ítéletre méltó bűnös ember, és elfogadja az Úr Jézus Krisztus bocsánatát, váltságát a saját életére nézve. Akkor kezdődik az örök élete az embernek. Azzal kezdődik az örök élete az embernek, és ez nagy dolog, hogy nem majd akkor, amikor meghal valaki és Isten elé áll, akkor kell eldöntenie ennek a, vagy nem Isten, akkor dönti el a sorsunkat, hanem sokkal előbb, hogy a földi élet során lehetőséget ad arra, hogy biztosan tudjuk, hogy legyen bizonyossága az embernek. Ezt ugye a Biblia alapján tudjuk, János 1.12.13-ban olvassuk ezt az igét, akik befogadták Jézust, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazoknak, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Tehát aki befogadja az Úr Jézus személyes megváltójának, az Isten gyermekévé válik, ennek minden örömével, felelősségével, feladatával is. És nagyon fontos ez, hogy nekünk nem kell semmit hozzátetnünk ehhez. Semmit nem kell, és nem is tudunk hozzátenni Jézusnak a megváltói művéhez. Nem lehet kiérdemelni, nem is tudjuk kiérdemelni, csak elfogadni örömmel, aztán Jézus megváltoztatja az életünket. Valaki befogadja őt, annak az az ígérete, hogy az Úr Jézus munkálkodni fog az életében, a szívében, és meg fog változni az élete. És mi is ezt tapasztaljuk. Nem azért, mert valamilyen fajta megfelelési kényszerből az ember szeretne megfelelni Istennek, pont ugye ez az, amit nem tudunk, hanem azt a szeretetet, amit tőle kaptuk, azt elfogadva, azt befogadva, azt munkálja a szívünkben Isten, és az ő szeretete, hogy nem magunknak éljünk, hanem keressük Isten akaratát az életünkben. És ez szintén ugye egy nagyon ismert ige, amit szeretnék itt ehhez hozzátenni, az Efézus 2:8-9. Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hitáltal, és ez nem tőletek, van Isten ajándéka, nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék. Ahogy itt Augustin is olvasott a hit, az zsidókhoz írt levélből a hitről szóló igéket, itt is ez a hit jelenik meg ebben az igében is, hogy Isten kegyelmét hitáltal fogadhatja az ember. Úgy fogadhatja el hitáltal, hogy igaznak tartja azt, megérti, ugye egyrészt az értelmünkkel fölfogjuk, megértjük, de azon kívül a szívünkbe is megértjük ezt, és akarattá válik bennünk ez a döntés, hogy mi elfogadjuk, elfogadom az Isten kegyelmét. Ez semmilyen más módon, csak a hitáltal lehet a miénké. Csak amikor valaki ezt hitáltal elfogadja. Ugyanolyan hitáltal, mint ahogy az is sokszor sok minden más hitből teszünk. Amikor elindulunk egy úton, amikor valaki összeházasodik egy másik emberrel, itt éppen a két nyáron történt, előző nyáron levő ifjú pár itt ül előttünk majdnem. Mondom, az ozó beteg, igazolt hiányzása van. De az ő életük, mikor elindult, akkor ugye hittel léptek bele ebbe a kapcsolatba. Avval a hittel, hogy Istentől van, és ez egy hosszú távú, egész életre szóló dolog, és jó lesz. Az nem csak, hogy jó lesz, hanem ez lesz a számunkra a legjobb. Ez az Isten útja a számukra. És ez az, amikor valaki megérti így Istennek a szeretetét, és hittel befogadja a szívében, hogy az ő számára ez a legnagyobb ajándéka Istennek, és a legjobb dolog, amit elfogadhat és dönthet és beléphet az ember az Isten tervébe, az Isten országába, akkor valami megváltozik az embernek a szívébe, az értelmébe. Beköltözik az a békesség, amiről a Biblia beszél, hogy egyedül az Úr Jézus Krisztus tudja adni. És ez a kegyelem, ez az üdvösség, amit Istentől kapunk, mint Isten ajándéka, ez egy olyan valami, ami mint ajándék, egyáltalán nem, ahogy itt az előbb is mondta, nem tudjuk kiérdemelni, mint semmilyen ajándékot. Istentől úgy kapjuk, hogy nem kell kiérdemelni, nem kell érte semmit tenni. Ez az, amit Isten elvégzett Pál apostolban, hogy ezt az örömüzenetet, amit Isten rábízott és megértette ő is a damaszkuszi úton a saját számára, akiről tudjuk, hogy egészen másfajta életet élt, aki nagyon vallásos, a zsidó vallás szerint fedhetetlen életű ember volt, aki arra törekedett, hogy azt a vallást, amire megtanították, az teljes mértékben töltse be, hitte azt, hogy az a jó út addig, amíg nem találkozott Jézus Krisztussal. Egészen addig a pillanatig hitte azt, hogy az a legjobb út, amin ő jár, hogy ő embereket, akik Jézus Krisztusba hisznek, és őróla beszélnek, és bizonyságot tesznek, azokat börtönbe, sőt halálra juttassák. Ez a belső meggyőződése ugyanúgy hitáltal tört volt neki, hogy ezt hitte, hogy ez a legjobb, hiszen azért állt rá erre a dologra. Mert azt gondolta, hogy ez az ő útja, ez a helyes. De amikor az Úr Jézus Krisztussal találkozott a damaszkuszi úton, akkor megváltozott ez. Megváltozott azonnal a szívében a meggyőződése, hogy nem az a jó út, az rossz út. Rossz volt az, amit tett. Nem volt jó. Nem jó irány volt. És nagyon jó, hogyha mi is szembenézünk ezzel, hogy vannak irányok, vannak dolgok az életünkben, amit teszünk, végzünk, megyünk valamilyen úton, talán határozott a meggyőződéssel, és aztán Isten megérteti velünk, hogy ez nem a jó út, nem jó. És ezért ne járjunk rajta. Hanem járjunk azon az úton, amit Isten jelöl ki a számunkra. Ugyanígy, hogy Pál apostol megértette ezt az a damaszkuszi úton, és olyan határozott volt ez a megértés, hogy onnantól kezdve azt olvassuk az igében, hogy nem tanácskoztam testtel és vérrel, hogy ezen az úton járjak, hogy az Úr Jézus Krisztusnak az evangéliumát, mint ige hirdető és mint teljes meggyőződésű szolgáló, vigye tovább az embereknek. És ez nagyon fontos, hogy amikor valamit megért az ember, hogy Isten mondja a számára, hogy Isten akar változást az életében, akkor ebben ne legyünk mi sem olyanok, akik elodázzák a döntést, akik halogatják a döntést, akik majd máskor, majd most nem alkalmas az idő, most nem foglalkozom vele, most nem érdekel annyira ez a dolog, mert annyi fontos dolog van az életemben. Az ellenségnek a munkája az, hogy újra és újra azt akar elérni a szívünkbe, hogy amit Isten munkál, azt a döntést odázzuk el. Amire Isten megszólít bennünket egy-egy döntésben, hogy csináljuk ezt, azt odázzuk el, és olyan körülmények is vannak sokszor, ami nehézé teszi, hogy megtegyük azt, amit Isten mond. Amihez külön energiákat kell mozgósítani, külön tenni kell valamit, hogy megtegyük azt, amit Isten mond. Egy csomó mindenben meg kell változtatni az életünket. Most nem akarok mindig erre teljesítmény túrára hivatkozni, de mégis ebben is van egy ilyen példa a számomra, hogy én el akartam oda menni, akkor nekem föl kell kelni 5 órakor elmenni oda a Mátrába, elindulni, tehát megváltoztatni az arra az Éva által kitűzött feladatokat, ugye átszervezni, ugye, hogy hát más végezze helyettem. Tehát nagyon sok olyan dolgot igényelt, ami azt jelentette, hogy kellemetlen helyzetbe kerülök sok szempontból. És azt gondoltam, tehát hogy ha meg akartam tenni, akkor ezeket föl kellett vállalni és meg kellett tenni. És ugyanígy vagyunk sokszor azzal, amit Isten munkál a szívünkben, hogy valamibe kerülnek ezek. Valamibe kerülnek, hogy mit fogunk tenni, mi lesz az, amiért megváltoztatjuk az egyszerűen zajló, sima életmenetünket, és változtatunk azért, mert Isten munkát valamit a szívünkben, hogy azt mondta, hogy ne így, hanem úgy, ne erre menj, hanem arra. Lehet, hogy nagyon sok minden, nagyon lényeges dolgokat kell megváltoztatni az életünkben, hogy engedelmeskedni tudjunk Isten szavának. Pontosan ez történt Pál apostol életében is, hogy Isten kijelentést adott neki azzal kapcsolatban, ahogy olvastuk itt az igében, hogy kijelentés következtében ment el Jeruzsálembe. Amit ő a szívében átgondolt és elvégzett Isten, hogy mi az evangélium üzenete és hogyan kell azt képviselni, vagy mit kell mondania azoknak az embereknek, ahova Isten őt küldi, ugye a népek, a pogányok közé, azt az álláspontját, azt a meggyőződését egyeztesse azokkal az apostolokkal, akik Jeruzsálemben, mint oszlopok voltak, a gyülekezet oszlopai voltak. Ebben is volt egyfajta kemény feladat, egyrészt megalázkodni abban, hogy egyeztesse azt, amit ő megértett, és amit képviselt más emberekkel, más testvérekkel. Másrészt ebben is benne volt az a feladat, hogy abban az időben nem volt azért olyan nagyon egyszerű, onnan, ahol ő élt, akkor éppen Antiókiában, onnan elmenni Jeruzsálembe egy kemény, hosszú útra, azért, hogy egyeztessen néhány dolgot. Ez egy nagyon embert próbáló út volt nyilván, és lehetett volna mondani, hogy hát az olyan nagy feladat, olyan nagy út, hogy nem ér meg az egész annyit. Mi mondjuk ezt itt, ők azt mondanak, amit ők gondolnak jónak, mindenki csinál a dolgát, Isten úgyis végzi a munkát, nincs probléma, nem kell itt egyeztetgetni. És mégis azt látjuk, hogy azt mondja itt az ige, hogy Pál apostol kérdés következtében elment. Amit végzett benne Isten ebben kapcsolatban, hogy a testvérekkel találkozzon, és vigye magával Barnabást és Tituszt is, abban engedelmes volt. Azért, mert ahogy ő is gondolta ezt, és mi is így gondolhatjuk, hogy Isten igéjének, az evangéliumnak a hirdetése, az nem magánügy. Az nem arról szól, hogy nekem van egy meggyőződésem, és én vagyok, aki biztosan ismerem a legjobb dolgokat, és mindent én ismerek egyedül, hanem, és főleg abban az időben, amikor nem állt a kijelentés, a Biblia így a számukra leírva sokfajta fordításban, meg eredeti szövegekben, mint nekünk van, nem volt a birtokukban, nem állt az, hogy meg tudták nézni, és mindenki azt szerint, ahogy mi most tehetjük, élje az életét, hanem amit szóban mondtak, és amiben megállapodtak, és amit hirdettek, az volt igazából az evangélium, és az volt az, amit meg kellett beszélni, és amit egyeztetni kellett. Ez nagyon fontos dolog, és a mai napig is így van ez nyilván, hogy egyeztetni azokat a bibliai látásokat, vagy látásunkat más testvérekkel is, hogy mit munkál a Szent Szellem az emberekben, bennük, másokban is, és bennünk is. Az, hogy hogyan érti más is ezt, és olyan nagy dolog az, amikor egységre tudunk jutni igei látásokban, amikor azt tudjuk mondani, hogy így gondolkozunk valamiről, főleg az alapdolgok, amiket itt Pál apostol, amiről beszél az ige, de nagyon sok nyilván életjárás, életvitelbeli dologról is szó van, mert az evangélium nem csak arról szól, hogy hogyan lehet Istenhez jutni, hogyan lehet megtérni, újjászületni, hogyan kaphatja Isten kegyelmét valaki, hanem az utána való életszakasz, amit még a Földön töltünk, annak a járásáról is szól, nyilván. Az, hogy mi lesz utána, az már nem a mi dolgunk, abban már nekünk nem kell egyeztetni, azt Isten végzi, ígéretet kaptunk arra, hogy az Úr Jézus elkészítette a mi számunkra a lakóhelyeket, abban nekünk semmi teendőnk nincs, de a földi életjárásunkban igenis van, és azt is jól egyeztetni és az ige szerint járni. Következő dolog ugye ebben, hogy a Barnabással és Titusszal együtt ment, görög származású volt ez a Titusz, aki az Úr Jézus Krisztusban örök életet kapott ő is, megtért hívő ember volt, és tulajdonképpen lehet mondani, hogy Pál apostol nagy rizikót vállalt azzal, hogy magával vitte a zsidók közé Tituszt, és egyben egy nagy lehetőség is volt arra, mint ami történt is, hogy rajta az ő személyén keresztül, gyakorlati példán keresztül mutassa meg Pál apostol azt, hogy nincs szükség az evangélium hirdetésére másra, csak egyedül Jézus Krisztus kegyelmére, nincs szükség semmilyen fajta törvénybetartására, nincs szükség arra, hogy valaki körülmetélkedjen, ahogy azt gondolták ugye a Jeruzsálemben néhányan. Titus személye és az, hogy őt elfogadták testvérként, ugye úgy, hogy nem metélték körül, ez Péter apostolék részéről, lehet mondani ezt a szót, hogy precedens értékű volt. Ezzel, hogy elfogadták, hogy kezet nyújtottak Pál apostolnak az evangélium hirdetésére így, hogy nem kell betartani a régi törvényeket, a mózesi törvényeket. Ezzel igazából azt jelentették ki, hogy az, amit Pál apostol is megértett, hogy kegyelemből a üdvösségünk hitáltal, ez az ő számukra is meggyőződéssé vált. Annak ellenére, hogy látunk majd később ebben példákat, hogy azért nem volt olyan egyszerű az ő korukban elfogadni ezt. Voltak, akik azonban veszélyeztették Pál apostolnak a szolgálatát, amikről úgy beszél Pál apostol, ezt a szót használja, hogy áltestvérek, vagy a csia fordítás azt mondja, hogy hamis atyafiak. Ez igazából nagyon lehet mondani, hogy az ő korukban levő probléma volt, mert még az ige mint ahogy az előbb is mondtam, nem volt lefektetve, nem volt nyomtatott vagy bármilyen írott formában egységes evangélium, Biblia, és emiatt ugye lehetett mondani, hogy nem volt biztos az örömüzenet. Nem volt biztos az, hogy elég az Istennel való kapcsolat megteremtésére az evangélium, az Úr Jézus Krisztus váltsághalálának a befogadása, hanem kell hozzá még az is, amit előtte, pont ugye a korszakváltás idején vagyunk az első században, amikor a törvény korszaka a zsidók számára olyan élesen és olyan erősen beleivódott az életükbe, hogy nem volt ezt olyan egyszerű ugye meg kikapcsolni, hogy úgy mondjam, vagy azt mondani, hogy nem kell semmi, nincs rá szükség, amikor egész életükben azt tanulták, hogy erre szükség van. És voltak, akik nem voltak igazából jó indulatúak ebben, az áltestvér vagy hamis atyafi kifejezés pont erre utal, és hogy kik voltak ezek a belopakodó áltestvérek, azt lehet mondani, hogy olyan emberek, akik belsőleg nem jutottak igazi bűnlátásra, vagy bűnbánatra, alázatra Isten előtt, hogy az ő számukra is egyedül Isten kegyelme, az Úr Jézus vére a megoldás, és miatta kerülhetnek kapcsolatba az élő Istennel, nem pedig a törvények betartása a zsidó mi voltuk miatt. Ez fontosabb volt a számukra ez a vélt, vagy akár ő számukra úgy gondolták, hogy igazság, fontosabb volt az igazság, ez a fajta igazság, mint az az alázat, az a bűnbánat, amit ő maguk is átérezve, megtapasztalva eljutottak az Úr Jézus Krisztusban való hitre, és az Istennel való igazi élő kapcsolata. Ők még mindig abban a hitben voltak, vagy abban a tévhitben voltak, hogy az ő számukra igazából ez csak egy kiegészítő valami, az Úr Jézus Krisztus váltsága az ő zsidó létük mellé. Mint zsidók, a törvény betartása vagy Isten ígérete miatt egyébként is kapcsolatban vannak az Istennel, de az Úr Jézus maga mondja ezt, hogy ez egyáltalán nem volt így. Akkor már, amikor az Úr Jézus Krisztus váltsága megtörtént. Hanem nekik is arra volt szükség, hogy Jézus Krisztuson keresztül kerüljenek kapcsolatba az Atyával, úgy, hogy befogadják őt személyes megváltójuknak, és ez nem kellett semmi pluszt már hozzátenni, nem kellett ugye a születést vagy a zsidó törvények betartásával erről meggyőződni maguknak, hanem meg kellett volna alászkodniuk Isten előtt. De voltak, akikben erősebb volt ez a meggyőződés, mint ahogy sokszor halljuk ma vallásos emberektől, hogy először vagyok valamilyen vallású, aztán esetleg az Istenhez tartozó, az Isten népéhez tartozó, mert ez a legfontosabb. Nagyon nagy veszélye van ennek ma is, hogy az emberek nem az Úr Jézussal való kapcsolatra jutnak el, nem élő hitre jutnak el, hanem valamilyen vallásba hisznek, ami azt gondolják, hogy a vallás maga, hogy beleszülettek esetleg valamilyen vallásba, akár bele is keresztelkedtek abba, ez megoldás a számukra, akár az örök életet illetően, vagy az életjárásukat illetően is. Biztos, hogy sok mindenben változhat az ember, és nagyon sok pozitívummal lehet annak, ha valaki vallásos meggyőződésű, de az örök életére nézve nem elég a vallásos meggyőződés. Az örök életre nem elég ez, hanem Istennek a szeretetét kell elfogadni, az Úr Jézus Krisztus váltságát, befogadni, belátni, alázattal oda állni Isten elé, igazi bűnlátással, bűnbánattal azért, amit én elkövettem az életemben, és amit megláthattam, hogy Isten bűnnek látja. Abban az időben, ahogy itt szó volt már erről, visszacsempészték a törvényt a kegyelem mellé, Krisztus váltsága mellé, és ezt a pogányokra is kényszeríteni akarták, hogy körül kell metélni a pogányokat, például ez egy nagyon fontos alaptétele volt a zsidóknak, például Tituszt is, csak úgy üdvözülhetnek, mondták ezek a testvérek, vagy ezek az áltestvérek. Ezek olyan emberek, akik alapvetően a belapakodó szóból azt érthetjük meg, hogy nem nyíltan, nem egyenesen képviselték azt, amit gondoltak, hanem valamilyen fajta olyan módon, ahol ami nem volt egyértelmű. Nem lehetett egyértelműen vitatkozni velük, szemben nem álltak szembe ezzel sokszor, ahogy Pál apostol életében látjuk. Pedig sokkal könnyebb sokszor az egyértelmű tévtanításokkal harcolni, mert akkor tudjuk, hogy ki mit képvisel, mit mond, és akkor könnyebb az annak az ellenkezőjével vagy az igével válaszolni. Ugye ma tudjuk, hogy sokkal könnyebb egy határozott vallási meggyőződési csoporttal végül is megbeszélni, vagy véleményt alkotni arról, hogy az ő látásmódjuk az miben tér el az igétől, mint az, hogyha nincs egyértelműsítve, nincs megfogalmazva valami, nem lesz egyértelmű. A Bibliának határozott válasza ugye erre az egész kérdéskörre szintén jól ismert, János 14:6. Ugye Jézus mondja ezt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Ugye ez, amit az Úr Jézus mond, az örök élet szükséges és elégséges feltétele. Ugye azt jelenti az egyik, hogy csak én általam, mondja az Úr Jézus, csak rajta keresztül, egyedül Krisztus által juthat valaki üdvösségre. De a másik oldala is ugyanilyen fontos hangsúlyozni, csak én általam. A csakban menem az, hogy más nem kell hozzá. Semmit nem kell hozzátenni, nem kell semmilyen más emberi tevékenységet, hogy úgymond hozzátenni ehhez, se törvénybetartását, se semmilyen gyakorlatok, hanem elég az, amit az Úr Jézus mondott, rajta keresztül lehet menni az Istenhez. Ezért volt az, hogy amikor az Úr Jézus kimondta az elvégeztetett szót, akkor a templom kárpítja ketté hasadt, jelentve azzal, hogy be lehet menni a Szentek Szentjébe, hogy Isten az Úr Jézus Krisztuson keresztül megközelíthetővé vált az ember számára. Nagyon sok tévtanítás alakult ki évszázadok alatt. Nekünk nyilván nem akarok erről most részletesen beszélni, meg nem is ez a téma. Sokkal fontosabb a számunkra az örömüzenet maga, de azért nekünk tudnunk kell, hogy Pál apostol is elmondja ezt, és majd mindjárt egy gondolat erejéig foglalkozunk vele, hogy nekünk azért vigyáznunk kell, nagyon határozottan figyelnünk kell az Isten igének a tanítására. Rengeteg vallás, felekezet, tanítás alakult ki a világban, hogy mit fogadunk el, mi az, amit egyáltalán hajlandók vagyunk befogadni. Nem az a baj, hogy megismerünk valamit, nyilván, mert jó megismerni azokat a dolgokat, amik körülöttünk vannak, mint hogy Pál apostol is igyekezett nyilván tudni és megismerni azokat a nézeteket, amiket vele szembe állítanak akár, itt a leveleiből ez sokszor kiderül, de egyértelműen ott kell lenni a szívünkben a meggyőződésnek, az evangéliumhoz való ragaszkodásnak, ahogy Pál apostol, pont ez a következő gondolat, hogy a Pál apostolnak az volt a tévtanítása, a magatartása a tévtanítók felé, amit itt olvastunk, hogy ezeknek még csak egy óráig, mondja a Csia fordítás, sem engedtünk, hogy magunkat aláig vetettük volna, hogy igazából a meghallgatás nem azt jelenti, hogy valamivel egyetértek, hanem azt jelenti, hogy állást foglalok. Amiben nem tudok egyetérteni, vagy nem értetek egyet, abban nem kell megalkulónak lenni az embernek, hanem határozottnak kell lenni, hogy volt Pál apostol, határozottság a tévtállítással szemben. Nem azért, hogy az ő igazsága, az ember igazsága, vagy a mi igazságunk maradjon meg, hanem hogy mondja Pál apostol maga, hogy az örömüzenet igazsága számotokra megmaradjon, mert az evangélium igazsága forog kockán. Az forog kockán, amikor valaki azért, valamilyen ok miatt, és nagyon sok ilyen ok lehet, kompromisszumokat köt az életében, a saját életében, abban, amit képvisel, és ez mindegyikünknek, saját magunknak a nagyon fontos feladata, hogy belássa, vagy észrevegye, hogyha ilyenfajta támadásnak teszi ki őt az ellenség, és ilyen támadásban van része, vagy ilyen helyzetben van része, mint Pál apostolnak a tévtanításokkal szemben. És az, hogy milyen legyen a mi magatartásunk, ez nagyon, és ugyanez, amit Pál apostolra mondtunk, hogy ugye sokszor a szeretetre hivatkozva mondanak arra, hogy hát szeressük egymást, azért mindenki mindennel legyen közösségben és képviseljen dolgokat, amit talán nem is meggyőződéssel tud képviselni. Pedig ez, az ige szerint ezt nem szabad tennünk. Nem szabad a szeretetre hivatkozva közösséget vállalni a más evangéliumot hirdetőkkel és más életgyakorlatot folytatókkal. Ez nagyon... Nemrégen foglalkoztunk ugye a Korintusi levélben, ott olvastuk a 2 Korintus 12-18-at, ahol ezt olvassuk, megkértem Tituszt, és vele együtt küldtem el azt a testvért is. Csak nem Titusz csalt meg titeket, nem ugyanazon szellem szerint jártunk, nem ugyanazokon a nyomokon. Az élet gyakorlat mutatja meg, hogy ki mit képvisel. Pál apostol ezt mondja itt, hogy a Tituszt oda küldte, és mondja, hogy mi ugyanazt a szellemet képviseljük, Isten szellemét képviseljük, én is, meg Titusz is, ezért, és ugyanazokon a nyomokon járunk, mondja ő, tehát magyarul az élet gyakorlatunk is hasonló, hasonló döntéseket hozunk egy-egy kérdésben, hasonló válaszokat adunk az élet kérdéseire. És ez nagyon fontos, hogy ugye az élet gyakorlatunk mutatja meg igazából, hogy mit képviselünk, ezért az életjárásunk nagyon nagy kérdés, hogy mit képviselünk. Tudjuk-e az Úr Jézus Krisztus szeretetét képviselni, és ezért résen kell lenni az embernek, és nem szabad megalkudnunk, és itt elsősorban a saját magunk hitéről, meggyőződéséről, életjárásáról van szó. Arról, hogy mi hogyan tesszük ezt, amit Pál apostol ilyen határozottan képviselt, és ilyen határozott volt ebben, hogy nem alkudott meg. És résen is volt, mert látjuk, hogy ezek nem egyenesen megtámadták őt, hanem valószínűleg Péter apostolnak, vagy valamelyik apostolnak mondták, hogy ezek nem jól csinálják, ez a Pál apostol nem jól csinálja, amit csinál. Nem így kéne. Meg kéne már ezt a Tituszt, már körül kell metélni. Tehát valószínűleg sok esetben mi is ugyanígy vagyunk, hogy nem direkt módon kapunk sokszor támadásokat, hanem olyan módon, akár olyan felkérésekkel, vagy olyan kapcsolatokkal, amiben nagyon jó nekünk tisztázni azt, hogy mi is az evangélium igazsága, és mi a szerepünk benne. Ehhez is egy igét szeretnék mondani, az evangélium igazsága, 2 Péter 1-ben van néhány vers erről, és azért is írtam ide ezt az igét, hogy hozom ezt az igét, mert itt látjuk, hogy Péter apostol és Pál apostol teljes mértékben ugyanazon a nézeten és ugyanazon a gondolkozásmódon volt. Simon Péter, Jézus Krisztus szolgája és apostola mindazoknak, akik velünk együtt ugyanabban a drága hitben részesültek, Istenünk és üdvözítünk Jézus Krisztus igazsága által, kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen Istennek és a Úrunk Jézusnak megismerésében. Az ő isteni hatalma megajándékozott minket mindazzal, ami az életre és a kegyességre való, azáltal, hogy megismertük őt, aki saját dicsőségével és erejével hívott el minket. Ezek által drága és hatalmas ígéreteket kaptunk, hogy általuk isteni természet részeseivé legyetek, és megmeneküljetek attól a pusztulástól, amelyet a kívánság okoz a világban. Ez pontosan ezt a gondolatmenetet tartalmazza, amit Pál apostol is képviselt, hogy Isten kegyelme, amivel megajándékozott bennünket, az Istennek a szeretete, az az örök életre és arra az életjárásra, amit itt kegyességnek fordítanak, de ez azt jelenti, hogy Isten szerinti életjárásra elég, ami számunkra szükséges. És benne van minden olyan ígéret és ajándék, amit Isten akar nekünk adni, azért, hogy a földi életünk során is attól a pusztulástól, amit a kívánság okoz, attól megmeneküljünk és élhessünk másfajta életet. Fölismerjük ezt, hogy mennyi minden bajt és mennyi minden pusztulást okoz a kívánság az életünkben, nem csak a világban, hanem a mi életünkben. Milyen jó ezt fölismerni és megérteni és megköszönni Istennek ezt a lehetőséget. Hogy az ő kegyelmében megvan ez, hogy meneküljünk ettől, megmenekültünk ettől a kívánság okozta pusztulástól is. Tehát Krisztusnak az öröm üzenete egységes, ugyanazt képviselik az evangélium hirdetői egyik oldalon és másik oldalon is, tehát Pál és Péter apostol is. A lényege az öröm üzenetnek, ezt így befejezésül egy kis összefoglalásul, a lényege az, hogy Isten szeretett kapcsolatot kínál velünk létesíteni az Úr Jézus Krisztusban. Kínálja nekünk Jézusban ezt a lehetőséget, és a nagy kérdés, kicsoda nekem Jézus? A Biblia beszél arról, hogy a mennyasszony vőlegény viszonyról beszél az Úr Jézussal és a hívő emberek közösségével, az Eklézsiával a Biblia. Arról beszél, hogy az Úr Jézus, mint vőlegény életét adja, életét adta a mennyasszonyért, az Eklézsiáért, életét adta értem, életét adta értünk. Mit válaszolunk mi erre a nagy szeretetre? Hogy annyira szeret, hogy mielőtt bármi történik, ő életét adja azért, hogy vele lehessen az ember, vele lehessen az ő mennyasszony, az Eklézsia. Nagy kérdés mindegyük számára, fölteszi ezt Isten igéje. Én mennyire szeretem őt? Én ennyire szeretem őt, ahogy az Úr Jézus szeret bennünket, hogy az életét adta értünk? Vagy van bennünk valamilyen fajta köszönet, hála, hogy milyen nagy dolog ez, hogy örök életet adott, hogy az életünket megmenti, a földi életünket is attól a pusztulástól, amit a kívánság okoz, és sok minden rossztól. De azért mi mégis igazából jobban szeretjük magunkat, mint az Úr Jézust, ezért nem akarjuk az egész életünket megváltoztatni, akár ahogy a római levél mondja, odaszánni a mi testünket neki, mint áldozat azért, hogy használja a mi életünket, hogy azokban a cselekedetekben járjunk, éljünk, amit ő készített el. A másik dolog, amit a Kolossi 2.11-ben olvasunk, benne vagytok körülmetéve is, de nem kézzel végzett körülmetéléssel, hanem a Krisztus szerinti körülmetéléssel, a hústest halálba adása által. Itt a szívnek a körülmetéléséről van szó, világossá teszi, ez is Pál apostol levele a Kolossi beliekhez, Pál apostol világossá teszi, hogy Isten elvégzi azt a körülmetélést, amit a zsidókon is elvégzett, de nem a testen végzi el, a hústesten, hanem a szívében végzi ezt az embernek, hogy a szívét metéri körül úgy, hogy halálba adhassa a kívánságot, a hústesti életet, hogy nem a hústest szerint akarok élni, hanem az Isten dicsőségére. Ugye amikor bemerítkezik valaki, akkor erről tesz bizonságot. A bemerítkezés arról bizonságtétel, hogy megértette valaki, hogy meghaltam annak az életformának, amit éltem, ezért merül el a vízben ugye valaki, és Isten az, aki új életet adott, ezért nem maga jön ki a vízből az ember a bemerítkezés, hogy kiemelik, mutatva ezt jelképesen, hogy Isten munkája ez, hogy új életet ad, és szeretnék ebben az újban járni, én ezt vállalom. Hogy én már meghaltam annak az életformának, amit az Úr Jézus nélkül éltem, de szeretnék abban az életformában élni, amit Istentől kaptam az ő kegyelméből, és ezt én hitáltal elfogadtam, és az enyém. Olyan nagy dolog ez, hogy ilyen lehet a mi életünk. Ahogy Pál apostol élete is egész életében, ebben a szeretetben, ebben a teljes energiával és lehet mondani, hogy teljes idővel, élettel való szolgálat volt. Látjuk az ő munkáját az apostolok cselekedeteiben, leírja az ige a missziós útjait is, de azon kívül azt, ami a szívében és az életében a középpont volt, az evangélium hirdetése a pogányoknak. Az, hogy pogányok közé, a nemzetek közé, a népek közé küldte őt Isten, ez annak a szeretetnek szintén a gyümölcse, amit Isten felénk érez, és érzett, és gondolt, hogy az egész világon terjedjen el az evangélium örömüzenete. És ez a mai napig is így van, hogy terjedhet és szólhat mi általunk is ott, ahol mi élünk. Mindenhol, ahova küld Isten, az ő gyermekeit küldi, ott terjedhet az evangélium. És milyen nagy dolog az, hogy a mi életjárásunkkal mindenhol ott vagyunk, őt képviselhetjük, és képviseljük is. Ez egy feladat is a számunkra. És Pál apostolnak az élete, annak ellenére, hogy sok mindenben látjuk a leveleit elolvasva, hogy nem mindenki jutott hitre és tért meg az ő bizonságtételét, de nagyon sok gyülekezet alakult, és nagyon sok ember neki köszönhette azt, hogy megismerhette az evangélium üzenetét. Ez a mi számunkra is így van. Isten végezte rajta ezt a munkát. Nem Pál apostol, ezt ő maga sokszor kifejezi, nem ő végzi, hanem Isten szelleme szeretete végzi azt a munkát, hogy emberek megtéressenek, hogy emberek élete megváltozzon, és ez ma is pontosan így van. Nekünk nagyon fontos ragaszkodni az igéhez, az evangélium örömüzenetének az alapjaihoz, és milyen jó az, hogy mi ezt tehetjük, hogy ismerhetjük, és hogy az igében olvashatjuk. És ez is nyilván a kívánságunk, hogy maradjunk meg minél szilárdabban Isten igéje üzenete mellett, ne tudjon semmilyen tévtanítás, semmilyen olyan dolog, ami megakadályozná az evangélium hirdetését és az életjárásunkban is azt, hogy az ige szerint éljünk, ne akadályozza semmi ezt. Ez nyilván a mi kívánságunk, és azt szeretnénk, hogy így legyen a mi életünkben is. Amen. Szabad kiegészíteni, hozzáfűzni gondolatokat, vagy kérdést, vagy...
Erre gondolok például, hogy mink együtt, mint nagyobbnak tartja, mint a másikat. Hogy ezt mondja, hogy a sátán, hogy ilyen mi van az életedben, hát akkor lehet, hogy Isten nem is hallgatja az imádságodat, lehet, hogy nem is mehetsz hozzá. Vagy ha ez a mindig ott van az életedben, akkor lehet, hogy gyülekezetbe se kéne megjelenni, mert nem is állsz, hogy erre törlünk. Nem arról az, hogyha valaki mondjuk szándékosan, vagy él egy bűnben, vagy akár még azt jónak is tartja és terjeszti, hogy ilyesmi, aki szabadulni akar, nem tud szabadulni. És akkor tovább fűzi ezt a gondolatot a sátán, hogy akkor meg kell szabadulni. És nagyon jól hangzik, hogy meg kell szabadulni, és mert tisztelődik, hogy nem álltok az életedben, és akkor nekiállok, akkor görcsülök, akkor kudarcot adok, akkor megint négy van, nekül állok, hanem négy van, megpróbálom odaszállni az életemet, megint kudarcot vallok, és akkor ebben az őrlődésben szépen a ítéletem is úgy kezd felőrlődni. És végeredményben csak akkor úgy forgok, hogy én valami konkrét dologtól megszabaduljak az életemben. És közben úgy érzem, hogy akkor hát, hogyha ilyen bűn az életemben, akkor igazából visszaesem, akkor nem is tehetek bizonyságot, és akkor az életem kezd haszontalanná válni, és egész akkor indul ki, hogy befurakodott egy olyan gondolat, amit a sátán vetett fel a szívembe, ami nem Isten igéje szerint való. És azt mondja, hogy ő Jézus Krisztuson keresztül engem tökéletesnek lát. Akkor tökéletesnek lát, hogyha újból és újból védkezem valamilyen tér az életemben. És azt mondja, hogy hittel nézzünk fel a hitnek a fejedelmére, a bevégzőjére. Azt mondja, hogyha védkezünk van, szószolunk az Atyánál. És hogyha így gondolkodunk, meg Isten szemével gondolkodunk, hogy Isten minket tökéletesnek lát minket, amire szó is volt, hogy a Isteni természet részségével lett minket, és ő természete bennünk van. Hogyha ha ráállunk ezekre a hiper igazságokra, akkor egészen másképp látom magamat. Akkor már nem körül fordulom a dolgok, hanem azt mondom, hogy lehet, igen, lehet. Elestem, de fölkelek és megyek tovább, ahogy az igében szintén van. Tehát nem kell nekem ott elesen maradni. Mehetek tovább és hirdethetem azt az evangéliumot, ami nem arról szól, hogy én milyen jó vagyok, hogy én már milyen szuper hű vagyok, hanem arról szól, hogy Jézus Krisztus milyen csodálatos, hogy ő, amit ő elvégzett az életemben, az nem csak egy kapu az újjakról belépésre, hanem az egy Jézus Krisztus út is. Olyan út, ami elvezett egészen a célig, a mennyi kapujáig, mint mondjam. És erről lehet bizonyosságot tenni akkor is, hogyha az életemben van olyan dinamikus, még nem tudtam megszabadulni. És azt gondolom, hogy ez nekem ez nagyon nagy kimmelet okozott évtizedeken keresztül, és ez egy olyan eszköz a sátának, ami nagyon, nagyon alattomos, nagyon ilyen befurakodós típus, nagyon nem tűnik először rossznak, mert ugye arról szól, hogy hát javuljál meg, hát mindig szentedjen az életed, és arra lyukad ki, hogy gyakorlatilag kudarcot vallasz, és összeomlasz, és emlékezed az egész tükélettől, és egy Istentől a kapcsolattól is. Hogy Isten nem ezt akarja, mi a kapcsolatot akarja, és a kapcsolatban fog utána az életünk megtisztulni.
Így van, hát az igazság, hogy ugye nagyon fontos azt nézni, hogy
azért az igéknek az a van egy része, amit nyilván Isten oldaláról, amit elmondta, ezek Isten oldaláról nézve így van. Hogy Isten ugyanolyannak lát akkor is, ha az ember bűvel, ez ő oldala. Ezért mondja a Biblia, ezért jó, fontos azt akár a Róma 8 végét, amit mindig szoktak olvasni, vagy mondani az emberek, hogy nyilván nem választhat el semmi az Isten kegyelmétől, ott van egy hosszú felsőres, hogy mik sem. Ez az Isten oldala, az Isten szeretetének az oldala. A másik oldal, amiről beszéltél, az meg a mi oldalunk, hogy aztán ennek tudatában, hogy ezt tudjuk, hogy Isten így van felénk, azért mégis az embernek a szívében ott kellene egy törekvésnek arra, hogy álljon meg abban a szabadításban, amit Istentől már megkaptunk. Nem kell nekünk különösebben ugye ezt kérni, hanem meg kell benne állni. Ugye ez világosan megmondja az ige, hogy amit el is olvastam, hogy az Úr Jézusban minden benne van, ami az életjárásunkra és az örök életünkre elég, hogy engedelmes életet folytassunk, hiszen a krisztusi természet részesei lettünk. Hogyha én a magam természete szerint járok, akkor persze, hogy azt fogom csinálni, ami a természetem van, amilyen vagyok. Azokat a természetes, hogy úgy mondjam, természetből jövő bűnöket folyamatosan el fogom követni. De ha én azt, amit én befogadtam az Úr Jézus Krisztust, az ő természet szerint akarok járni, és azt mondom, hogy legyen az az Úr, akkor nem teszem azt. Mert ez egyszerűen el kell döntsem, hogy teszek valamit, vagy nem. Elég nehéz. Tehát ez egy világos dolog. És ebben természetesen nagyon jó nekünk nem hallgatni az ellenségre, amit mondtál, nem hallgatni a vádlóra abban, hogy az Isten már nem szeret, hogy az Isten így. Ez nem igaz, mert nyilván az igék, amik ott vannak, hogy Isten hogyan lát bennünket, hogyan néz bennünket, már akik a gyermekeivé lettünk. Itt ugye ebben az ige szakaszban azért alapvetően mégiscsak olyan tévtanításokról van szó, ami pontosan ma is jellemző, nagyon sok, amit itt azért megemlítettem, csak nem részleteztem a diában, természetesen igazad van abban, hogy nem a zsidó törvényeknek, tehát nem a körülmetélésnek, vagy bár azért lehet mondani, hogy azért nagyon sok minden begyűrűzik abból a törvényrendszerből is, mert például ha vesszük a szombatistákat, ugye a szombatnapnak a hirdetése az például egyértelműen ugyanúgy benne maradt az ő vallásukban, amivel mi nem értünk egyet. Amivel az ige nem ért egyet. Mert ez ugyanolyan, hogy még valamit hozzá kell tenni az Úr Jézus Krisztushoz, hogy meg kell tartani a szombatot, stb. Tehát ott nagyon egyértelműen azért mégiscsak a zsidó törvény, vagy az ószövetségi törvényekre hivatkozva tartanak meg felekezetek, olyan, vagy tartatnak be emberekkel olyan, amit lehetetlen egyébként betartani, de mégis elvárják, hogy ez legyen, vagy más vallások is képviselnek ilyeneket, de ma sokkal több minden alakult ki, ami nem pontosan erre a törvényrendszerre épül, hanem az azóta kialakult tévtanításokra, az azóta kialakult embereknek a látásaira, amit úgy mondanak, hogy egy-egy ember kapott valamilyen kinyilatkoztatást, ugye? Mert tudjuk, hogy ezeknek a mozgalmaknak a kiinduló emberei, akár a jehovistákat nézzük, vagy ugye nem beszélve egy ilyen nagyon szélsőséges szkientológiai egyházról, vagy nagyon sok karizmatikus mozgalomnak az indítása is az van, hogy valaki kijelentést kapott, hogy ezt képviselje, és az a köré, az ember köré, ugye egy tanítás is egy csomó ember oda sereg lett. És ez az, ami most ugyanígy a veszély, és ezek is sokszor nyilván alattomosan és tényleg valamilyen módon besúrranó módon jelentkeznek az életünkben, valamilyen, hogy mondjam, kisebb-nagyobb hézagot betöltve, amiben van a szívünkben valamilyen hiányérzet Isten szeretetével, vagy Istentől kapott életúttal kapcsolatban. És ez ugyanolyan veszély, azt gondolom ma, mindegyikünk számára, mint akkor volt azoknak az embereknek a törvénynek a visszacsempészése az evangélium mellé.
Ez azért is fontos, amit mondasz, András, mert van itt egy olyan, ebben az ige szakaszban, hogy ezek a hamis tanítók befurakodott áltestvérek, hogy kiemeljék szabadságunkat, amelyek Krisztus Jézusban kaptunk, és így szolgálvá tegyenek minket. És azt írja Péter a második levelében a hamis tanítóktól, hogy ezek megtagadják az Urat, aki őket megváltotta, így, és amit itt szeretnék még olvasni, hogy benneteket pedig szép szavakkal fognak kifosztani kapzsiságukban. És döbbenetes volt számomra, vagy nagyon fontos volt az a pesti megbeszélés, amin ott voltunk néhányan, és ott a, egyik testvér elmondta, hogy Dél-Koreában biztos emlékeztek rá, hogy ki annak a vezetője.
Paul Yong-Cho.
Yong-Cho, hogy ott van egy ilyen hatalmas gyülekezet, és amit a testvér elmondott, amit csak ide akarok hozni, a lényeget. Hogy elmondta azt, hogy ők kívülállók voltak, viszont akik ahhoz a óriási közösséghez tartoztak, azoknak teljes mélységbe átlátták minden egyes gazdasági mozgásukat, és meg volt adva, hogy melyik hónapban pontosan mennyit kell befizetniük, és milyen számlára. És szóval számomra ez egy rettenetes dolog volt arra vonatkozóan, hogy valaki átadja jóhiszeműen, illetve megbánja a bűneit, mert észreveszi azt, amiről beszéltél is, hogy ő Krisztus nélkül elveszett. És akkor egyszer csak jön valaki, tehát a tévtanítások és a hamis tanítások, áldott vagy te, hogy ezt nem, vagy nem érzékeled, de a mai világban sokkal erőteljesebben mozognak, mert az interneten meg mindenen keresztül gyakorlatilag olyan csákokat növesztenek, hogy az a célja ezeknek a tévtanításoknak, hogy a fiatalokat megragadja. Mert azt mondja, hogy hiányzik valami tűz a gyülekezetből. De ha oda jössz, majd ott lesz tűz. És befűz, és szép szavakkal fűz be. Nem téged, hanem aki erre nyitott. És lesz egy érzelmi